Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá: semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki: az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus ekkor így felelt: te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta, mi szükségünk van még tanukra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek: méltó a halálra. Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták: prófétáld meg nekünk, Krisztus, kiütött meg téged. Hétről hétre egy-egy rövid szakaszt olvasunk Jézus útjáról a Golgota felé, és most érkeztünk el Jézus peréhez, amely egy viszonylag hosszú és sok részből álló folyamat volt. Ennek az első mozzanata tehát az, ami előttünk van. Koncepciós perekről én azt gondolom már mindannyian nagyon sokszor hallottunk. Különösen ugye a kommunizmus évtizedeiből kerülnek elő, és történelmi tanulmányainkból is, és a híradásokból is nagyon sokat hallunk arról, amikor egy előre eltervezett módon, legtöbbször politikai célzattal folytattak le pereket emberek ellen. Sokszor kirakat pereknek is nevezik ezeket, hiszen hamis bizonyítékokat és nagyon gyakran törvénysértő módon beszerzett bizonyítékokat használnak fel azoknak az elítélésére, akiket el akarnak ítélni. Nem volt ez másként Jézus esetében sem. Az a per, amit vele szembe folytattak le, először egy zsidó, majd mondhatni világi bíróság előtt, az egy ilyen koncepciós per volt, tele hamis bizonyítékokkal, tele törvénysértésekkel. Máté, amikor fölveszi a fonalat a történetben, a Gecsemáné kerti eseményeket lezárandó, akkor úgy vezeti tovább, hogy akik elfogták Jézust, azok Kajafáshoz viszik. Semmi baj nincs ezzel a beszámolóval, teljesen helyén való. Csak annyi történt, hogy Máté nem említi meg azt, amit más evangélista megemlít, hogy még mielőtt elvitték volna Kajafáshoz, Annáshoz viszik. Annás, a ex-főpap, aki már nincs hivatalban ekkor, amikor Jézust elfogják, de az ő múltja, az ő befolyása még olyan nagy az egész társadalomra, hogy azok, akik elfogják őt, először Annáshoz viszik, aki kérdéseket intéz Jézushoz, elsősorban Jézus tanítása és tanítványai felől érdeklődik, hiszen jól tudjuk, és ez már az evangélium korábbi beszámolóiból is világos előttünk, hogy az írástudók és a főpapok alapvetően a hatalmukat, a befolyásukat féltették Jézustól. Ezért vonatkoznak minden bizonnyal Annás kérdései is Jézus tanítványaira, hányan vannak, és a tanítására, mennyire veszélyes az akkor ránk, mint főpapi képviselőkre nézve. Aztán Annás, mikor befejezi az ő kérdéseit, tovább küldi Jézust a hivatalban lévő főpaphoz, Kajafáshoz, aki történetesen Annásnak a veje volt, tehát még családi kapcsolatban is állt egymással a két főpap, a volt főpap és az éppen regnáló főpap Kajafás. És azt írja le az ige, hogy Kajafás házánál jönnek össze a nagy tanács, a Sanhedrin tagjai is, és itt tartják meg gyakorlatilag a Jézus perének az első részét, egy zsidó bíróság előtt, Kajafás házánál. Kezdetét veszi tehát egy viszonylag hosszú és több lépcsőből álló folyamat, amelynek egyetlen egy célja van, ahogyan a bevezető gondolatokban már utaltam rá, hogy egy koncepciós perről lévén szó, az, hogy ítéletet mondhassanak ki, mégpedig halálos ítéletet mondhassanak ki Jézus felett, hiszen ők már elhatározták azt jóval korábban, hogy Jézust meg kell ölni. Jézust félre kell tenni az útból, mert ő veszélyt jelent ránk nézve, legalábbis így gondolkodtak a farizeusok és a szaduceusok. Meg is fogalmazzák a vádat hamarosan Jézussal szemben, és ez valójában két pontra épül ez a vád. Az egyik, megpróbálják rábizonyítani Jézusra, hogy ő egy hamis proféta, a hamis profétákkal pedig egy dolgot kell tenni, ki kell őket vonni a forgalomból, meg kell őket ölni, félre kell őket állítani, és a másik vád pedig így hangzott, hogy Jézus Isten káromló. Az Isten káromlónak is ugyanez volt a vége, mint a hamis prófétának. Tehát ez a két vád fogalmazódik meg Jézussal szemben, amelyek mindegyike, mind a kettő külön-külön is méltó a halálra. És ez a kulcsfogalom egy picit most legyen ott a gondolatunkban valahol oldalt mindig, ami meg is fogalmazódott ebben az igében, amit a Kajafás felhívására végül is a nagy tanács kimond, hogy méltó a halálra. Jézus pere tehát egy zsidó bíróság előtt kezdődik, és hogyha ezt olvasnánk, és nem tudnánk, hogy hogyan folytatódik ez a per, akkor azt gondolhatnánk, hogy de jó. Hiszen egy zsidó bíróság éppen abból kiindulva, hogy azok, akik ebben a bíróságban, bírói karban, ha tetszik, részt vettek, azok mégiscsak zsidó emberek voltak, zsidó törvényeket ismerő emberek voltak, akkor joggal számíthatott a vád alá helyezett arra, hogy az Istentől jövő igazságos ítélet és szabályrendszer az erőteljesen meg fog mutatkozni a bírósági eljárásban, tehát a vád alá helyezett ember az számíthatott arra, hogy egy jogszerű és Isten szerinti bíróság előtt kell neki felelnie. De ezzel az illúzióval, tovább olvasva a beszámolót, hamar le kell számolnunk. Mert azt látjuk, hogy ez a zsidó bíróság, ahol tudta, ott szegte meg azokat a törvényeket, amelyek rájuk nézve is kötelezőek voltak. És megint csak vissza kell csatolni, hogy egy koncepciós per. Egy előre megfogalmazott, szándékból fakadó, és egy eredményt igazán elfogadni tudó perről van szó. Néhány olyan törvényszegést hadd soroljak itt fel, amit megfigyelhetünk, hogyha végigkövetjük ezt a bírósági pert, és mellé állítjuk azt, hogy milyen rendtartás volt előírva a zsidó per lefolytatásához, akkor látjuk beigazolódni azt az előbb megfogalmazott gondolatot, hogy gyakorlatilag minden ponton, a Sanhedrin minden ponton megszegte a saját magára vonatkozó törvényeket. Itt az előbb azt láttuk, hogy Kajafás házában kezdődik el Jézusnak a pere. Törvényileg egy per nem történhetett másutt, ha azt jogosnak akarta valaki tekinteni, csak hivatalos helyszínen. Ebből a szempontból Kajafásnak a háza, a főpap háza nem volt tekinthető hivatalos helyszínnek. A törvény azt is előírta, hogy ha egy per zajlik, akkor az nem csúszhat bele ünnepi időszakba. Jézusnak a pere az egyik legnagyobb ünnepi időszakba történik, a Páska időszakában. Egy újabb mozzanat, ahol ez a Jézus felett ítélkezni készülő bíróság megszegi a törvényeit. Aztán az is egy sajátossága volt a zsidó törvénykezésnek, hogy a per napján, ha ítéletet hoztak, akkor csak felmentő ítélet születhetett. Ha elmarasztaló ítélet született, akkor az csak a következő nap lehetett kimondani. Miért? Azért, hogy lehetőség legyen azoknak, akik ítélkeznek, egy kicsit lehiggadni, átgondolni, akár egészen odáig elmenve, hogy a kegyelemnek a bennük való működését, vagy az igazságnak bennük való működését hagyják működni. Tehát, hogy ne legyen indulatból, ne legyen meggondolatlanságból, elhamarkodottan hozott ítélet, különösen, hogyha az elmarasztaló ítélet. Erre se figyeltek oda Jézus vádlói. A Biblia több helyet beszél arról, hogy vádat csak akkor lehetett elfogadni valakivel szemben, ha legalább azt ketten megerősítik. És akkor nekünk rémlik a felolvasott szakaszból, hogy igen, itt volt, ahol ketten álltak elő, de előtte azt látjuk, és ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat a Jézus perének, és erre majd a végén szeretnék az összefoglalásban egy kicsit visszatérni, hogy azt látjuk, hogy sorra állnak elő a hamis tanúk. Azért állnak elő, mert a bíróság hamis tanúkat keresett. És nagyon-nagyon sokan jöttek, egyik a másik után, és egy nem volt közöttük, akinek a vádja megállt volna Jézussal szemben. Ez egy hatalmas dolog, amikor keresve keresik valaki ellen a vádat, és nem találnak. Tehát miközben látjuk az emberi próbálkozásokat egyik oldalról, lássuk a másik oldalról Jézusnak a személyét. Aki ott áll teljes valójában, mint az Isten fia, akit emberek, bűnös emberek kérdeznek, firtatnak, támadnak, gúnyolnak, próbálnak rajta fogást találni, és nem találnak. Aztán ott van az a kettő, akik jönnek, és valamit majd állítanak Jézussal kapcsolatosan, láthatóan ugyanazt állítják mind a ketten, akkor ez látszólag jogos, itt már megvan két tanú. Csak azt nem tudja senki, hogy ezeknek az embereknek mennyi lehetőségük volt az összebeszélésre. Hiszen ezekre a részletekre, ezekre az apró részletekre, ez a bíróság, amely egy ember élete felett kívánt ítélkezni, erre nem fordított semennyi erőt. Miért? Mert ez nem volt érdekük, mert itt egy koncepciós perről van szó, ahol nem az igazságot keresték. Hát milyen bíróság az, ahol nem az igazság kiderítése a cél, hanem hamis tanúknak a keresése. Döbbenetes, amit látunk emberi oldalról. Ahogyan megpróbálják Jézust minden áron és minden eszközzel halálba taszítani. És a másik oldalon ott áll Jézus, aki maga az igazság, aki az élet, aki minden hatalom. Milyen erős itt a kontraszt, és mindezt Jézus tűri. Emlékszünk a Ézsaiás 63-ból felolvasott két igeversre, mint a bárány néma a nyírója előtt. Jézus nem szólal meg, amikor vádolják, majd a főpap nyomatékos kérésére, igen, de amikor vádolják, akkor néma, nem szólal meg, nem védekezik a hamis tanúk vádjaival szemben. És azt is tudjuk az igéből, hogy a hamis tanúkat, azokat rendre megkövezték ám. Nem lehetett csak úgy hamisan tanúskodni. Mi lett ezeknek a hamis tanúknak a sorsa? Alig ha megkövezés. Ők minden bizonnyal éltek tovább. Miért? Mert a bíróságnak nem az volt a célja, hogy az igazság kiderüljön, hanem a bíróságnak az volt a célja, hogy Jézust halálba adják. És van még egy nagyon fontos sajátossága még a zsidó törvénykezés gyakorlatának, az, hogy a per mindig a felmentő híreknek, vagy az enyhítő körülményeknek a felsorolásával kezdődött. Először annak kellett elhangozni, hogy mi szól amellett, hogy ez az ember nem követte el azt, amivel megvádolják. Aztán utána előálltak azok, akik azt mondták, hogy vádoljuk. Nyilván, hogy a mai törvénykezésben is megvan ugyanezt, tehát ismerjük ezt a felállást. Van, aki véd, van, aki vádol. Itt enyhítő körülmény. Föl sem merül. Miért? Mert a bíróságnak nem az a célja, hogy kiderüljön az igazság, hanem a bíróságnak az a célja, hogy halálra adják Jézust. Ugyanis itt egy koncepciós, előre megtervezett, hazugságokra jogtalanságokra épülő per zajlik a mi szemeink előtt, és Jézus ennek volt az elszenvedője. Hosszú-hosszú ideig némán, csendesen a főpapok és a nagy tanács igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni, így olvassuk az ígében. Pedig az ítélet szívükbe már korábban megszületett. Ezért látjuk, hogy minden, ami zajlik, minden egyes lépés valójában csak egy színjáték, amit végig futtatnak egyetlen egy céllal, hogy az ő szándékukat, törekvésüket valami módon tudják bizonyítani. És előáll ez a bizonyos két tanú, akik jönnek, és akikről ezt olvastuk, hogy ezt mondják, végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta. Szó szerint így adja vissza az ige. Le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. Igen, valami hasonlót mondott Jézus, de ezt nem mondta, vagy mondhatnánk, nem így mondta. Ugye, János evangéliumában van még egy magyarázó mondat hozzáfűzve, csak azért, hogyha valaki nem akarná érteni magát a mondatot, akkor értse meg a magyarázó mondatból, ami így hangzik, hogy ő azonban testének templomáról beszélt. Tehát amikor előállnak ketten, és azzal vádolják Jézust, hogy meg akarja szüntetni a mi vallásunknak a jelképét, a központját, a templomot, le akarja rombolni. És azt mondja, hogy felépít egy másikat. Ha ezt tudjuk valamennyire farizeusi, vagy szaduceusi, ahonnan főleg a papok, meg a főpapok kerültek ki füllel hallgatni, akkor erre könnyen rá lehet állni. Igen. Itt van egy lázadó, itt van egy álproféta, akit félre kell tenni az útból, és lámlám a két tanú is ezt mondja, mi történik itt? Ha valaki ártani akar valakinek, és ez megtörtént a múltban, ez megtörtént a jelenben, és bármikor megtörténhet, akkor sokszor elég annyi, hogy azt, amit az az ember, akinek ártani szeretne, az általa mondottakat kiemeli abból a szövegkörnyezetből, ahol az elhangzott, és önmagában egy kicsit fordítva rajta, a hangsúlyokat egy picit eltolva adja tovább. Abban a pillanatban az igazságból egy hazugság lesz. És ezt a praktikát, amit joggal nevezhetünk sátáni praktikának, ezt az ember nagyon gyakran használta és használja az ellen, aki ellen valami rosszat akar tenni. Legtöbbször ez beválik. Ez a praktika, lássuk be, hogy sokszor működik. Mert föl tudnak ülni neki emberek, és a hazugságot igazságként elfogadni. Különösen, ha itt ketten mondják ugyanazt, akkor az biztos úgy van, milyen nagyot nyomott ez alatba, a bíróság előtt, hogy egy ilyen ember áll előttük. De ők nem az igazságot keresték, hanem el akarták ítélni Jézust. És nem gyakorolták azt az alapelvet, ami mindenkit megillet. Történetesen az ártatlanságnak a vélelme, ami mindenkit megillet addig, amíg a bíróság ellenkező értelmű határozott döntést nem hoz. Ugye itt előkerül megint csak az a gondolat, amikor valaki előítéletekkel van valakivel szemben. És arra épít fel mindent. Itt ez az egész per a zsidó bíróságon erre az előítéletre, sőt, elhatározott döntésre épült fel, hogy Jézust meg kell ölni. És minden ezt az egy célt szolgálta. De nem nagyon halad előre a bíróság, mert nem állnak meg ezek a vádak. Jézussal szemben. És ekkor áll elő Kajafás, aki elérkezettnek látja az időt arra, hogy bevesse a főpapi tekintélyét. Annak érdekében, hogy a tisztelt bíróságot egy picit még inkább a saját maga oldalára állítsa. Mit tesz a főpap? Jézus hallgatása számára szinte már elviselhetetlen. Jönnek sorba a hamis vádlók, egyik ezt mondja, másik azt mondja, Jézus türelmesen, csendben hallgat. A főpapot talán már az indulat ekkor majd szétveti, hogy hogy nem jutunk előre ebben az egyszerűnek ígérkező ügyben, ami már meg volt szerkesztve előre. És itt vannak a megfelelő beépített emberek, és mégsem megy előre az ügy. És ekkor egy trükkhöz folyamodik, hadd nevezzem így Kajafás, mert Istenre megesketi Jézust gyakorlatilag, hogy az igazat vallja. És feltesz egy kérdést neki, így hangzik, mondd meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Ezt a mondatot ismétlem. Te vagy-e Krisztus, az Isten fia? Valahol ez a mondat már elhangzott, kísértetiesen hasonló megfogalmazásban. Emlékszünk rá? Jóval korábban, mielőtt Jézus a szolgálatát kezdte volna ott, kint a pusztába, a kísértés napjaiban. Visszaköszön újra a kísértő gondolata, hangja, ha Krisztus vagy, vagy mivel Krisztus vagy, mondd meg. Ezzel a esküre való felszólítással ráhelyezi Jézus annak a terhét, ami alatt Jézus megszólal, és válaszol erre a kérdésre. Te mondtad, te vagy a Krisztus, az áldottnak fia, Márk így adja vissza ezt a kérdést, amiben, hogyha látjuk így a képet magunk előtt, és egy picit megpróbáljuk elgondolni, akkor ott van az a gondolat mögötte, ami majd ott a keresztre feszítésnél is ott lesz, hogy hát te vagy. Hát ez az Isten Krisztusa, ez, akit le lehet köpni, ez, akit meg lehet kötözni, ez, akit keresztre lehet feszíteni. Ugye, jönnek ezek a vádló kérdések sorra egymás után. Megtévesztő volt az emberek számára Jézusnak ez a türelme, a csendessége, a bárány természete, amikor ott áll megkötözve, vádlói előtt. Miközben pontosan tudjuk, hogy ebben a mozzanatban is, és végig később, a valóság egészen más. Mert úgy tűnik, hogy most itt az ember, a bűnös ember magasodik az Isten fia fölé, akivel látszólag bármit megtehet, amit akar. A valóság ennek éppen a fordítottja. Jézus van messze magasan az őt vádló emberek fölött. Olyan magasan, hogy szinte nem is látjuk együtt a kettőt. Valóban ő az Isten fia, aki, és ez, amit mi talán ezen a ponton nehezen tudunk megérteni, de szükséges, hogy megértsük, hogy Jézus nem esdekel, és nem harcol, és nem küzd felmentőítéletért. Hiszen ezt már megvívta ott a Gecsemáné kertbe, ezt a harcot. Ahol még elhangzott a kérés, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Aztán utána, de mindazáltal ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem amint te. Jézus ott ezt megharcolta, éppen ezért ő nem küzd most azért, meg azért sem, mert jóval korábban háromszor mondta el a tanítványainak azt, hogy neki sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól is meg kell öletnie. Tehát Jézus pontosan az atya tervének megvalósításában megy végig úgy beszél magáról továbbiakban Jézus, mint aki a hatalmas Isten jobbján ül, és majd eljön az ég felhőjén. Tehát Jézus még egy gondolattal tovább is megy, és ezzel már nyilvánvalóvá teszi, hogy nem az a valóság, vagy nem az a teljesség, ami most itt történik, hanem az, ahogyan ő majd jön vissza, és ahogyan majd ő ítéletet fog tartani. Akin most ítélkeznek, az fog jönni, és az fog ítéletet tartani. És amikor ezek Jézustól ez a rövidke két mondat elhangzik, akkor a főpap egy nagyon teátrális mozdulatot tesz, megszakítja a főpapi ruháját. Tudjuk a Bibliából, hogy ez a gyakorlat, akkor gyakorolták ezt, hogyha valami olyasmi történt, ami egetrengető kihágás volt. Istenhez való viszonyulásban is. De hogy itt Kajafás nem más tesz, mint színészként megpróbál hatni a bíróságra, azt onnan tudjuk, és hogy egy újabb parancsot szeg meg Kajafás, mert ha végigolvassuk Mózes harmadik könyvét, vagy annak bizonyos szakaszait, akkor ott megírva találjuk, nem is egyszer, hogy a főpapnak tilos volt megszakítani a ruháját. Le van írva az Isten törvényében. A főpap nem szaggathatja meg a ruháját. Ez is azt mutatja, hogy Kajafás azzal, hogy megszakítja a ruháját, nyilvánvalóan nem az Isten félti ő, hanem hatást akar gyakorolni a nagy tanácsra, amelynek gyakorlatilag ő a vezetője. Isten káromolta, mondja Kajafás. Ezzel próbál nyomást gyakorolni. Hogy végre mondják ki, hogy méltó a halálra, mert ő ezt akarta hallani. Mikor születik már meg ez az állítás, ez a kijelentés, hogy méltó a halálra? Aztán megszületik ez az ítélet, mert így a megszaggatás után azt mondja, Isten káromolta, mi szükségünk van még tanúkra. Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek. Méltó a halálra. De mert a zsidó bíróságnak nem volt joga arra, hogy bárkit is halálra ítéljen, ezért küldik majd tovább Pilátushoz, akinek megvolt a joga arra, hogy gyakorlatilag bárkit halálra ítéljen. De ez már a történet folytatása. Itt még egy néhány gondolat erejéig csak álljunk meg ennél a mozzanatnál, hogy méltó a halálra. Ahogyan utaltam rá, ebben a perben, Jézus perében, már itt az első tárgyaláson, sőt, a tárgyalás megkezdése előtt már eldőlt a törvényhozóknak a szívében, hogy ők halálra kívánják adni Jézust. De végig folytatták a pernek ezt a részét, majd folytatódik a per további része, vagy ha visszautalok, Annás, aki megalapozta az egészet, a legbefolyásosabb ember, tehát annyira jól ki van minden találva, és olyan szépen összeáll ez a kép a gonosz részéről, ahogy végigviszi ezt a tervét, hogy a végén kimondhassák, hogy méltó a halálra. És ennél a három szónál állnék csak meg még egy pillanatig, mert ennek legalább két olvasata lehet ennek a három szónak, hogy méltó a halálra. Az egyik, hogy ez a három szóban elhangzó megállapítás, ez felfedi az ember szívében lévő gonoszságnak a mélységeit. Tehát rámutat az ember bűnösségére. Isten elküldi az ő fiát hozzánk, közénk, hogy itt éljen, tanítson, szolgáljon, szeressen, szükségeket betöltsön, reményt hozzon, felkínálja az örök életet, az Isten országához való csatlakozásnak a lehetőségét, és erre az ember rövid válasz annyi, hogy méltó a halálra. Nem kell. Nem kell az Isten megoldása. nem kell Jézus, nem kell az Isten fia, nem kell az Isten báránya. Mert jobban ragaszkodtak a saját hivatalukhoz, jobban ragaszkodtak a kiváltságaikhoz, egy szóval jobban ragaszkodtak, jobban szerették a bűneiket, semmint megragadták volna Isten feléjük kinyújtott jobbját Jézus Krisztusban. A másik olvasata ennek a mondatnak, hogy méltó a halálra, az pedig az, hogy ugyanakkor felfedi Isten szívének a mélységeit is, aki nem először és nem is utoljára mond igent a mi kározattól való megmenekülésünkre azáltal, hogy nyilvánvalóvá teszi, hogy Jézus és csak is ő méltó a halálra. És ez már egy egészen más megközelítés, amikor azt látjuk, hogy igen, csak Jézus volt méltó erre a halálra, mert rajta kívül senki másnak a halála nem szerezhetett volna nekünk üdvösséget. És akkor itt csatolnék vissza ahhoz a korábban már említett gondolathoz, hogy egy egész gépezet indul be hamis tanúk sokaságával, jól képzett, okos főpapok ármánykodásával, hogy Jézusban valahol kivetnivalót találjanak. És jogszerűen, mondhatnám, igazsághoz ragaszkodóan, sehol nem tudnak rajta legkisebb fogást sem találni. Miért? Azért, mert Jézus teljesen szent, tökéletes beszédében, tökéletes a tanításában. Mondja is, hát ott tanítottam, nem bújtam én el előletek. Tudjátok, hogy mit tanítottam. Mennyire fölfedi előttünk Istennek ezt a mély bűnösök iránt való szeretetét, és azt, hogy csak egyedül Jézus volt méltó a halálra, amely számunkra megváltást és az örök életet hozta. Éppen ezért szeretném a jelenlévőket, egy részüket arra biztatni, hogy áldjuk ezért a mi Istenünk nevét, hogy ő Jézusban egy szent tetteiben és szavaiban is tökéletes megváltót küldött. Azért, hogy mi, akik aztán valóban méltók voltunk a halálra a bűneink miatt, mégse kelljen meghalnunk. Ő volt egyedül méltó, hogy üdvösséget szerezzen. És hogyha már, és legtöbben olyanok vagyunk most itt, akik már Jézussal járunk, akik ismerjük őt, akkor ez minimum arra hív bennünket, hogy még nagyobb odaadással, még nagyobb őszintességgel, még hűségesebben akarjuk szolgálni Jézust, a mi Urunkat, és ne elégedjünk meg egy felszínes hívő élettel. Meggyőződésem, hogy az egyik legnagyobb kísértés itt a mi kultúrkörünkben, ahol mi élünk, ránk, keresztényekre, pontosan a felszínesség. Mélységig nem, csak érinteni, ne elégedjünk meg vele. Jézusnak a halála ennél többre, ennél jóval mélyebbre, vagy ha tetszik, jóval magasabbra való jutásra képesít bennünket. És a másik oldalon pedig, hogyha van olyan közöttünk, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, úgy mint személyes megváltóját és urát, akkor a hívás úgy hangzik, hogy akkor miért nem ma, miért nem most teszed ezt meg? Hát ő érted is meghalt. Méltó a halálra fogalmazták meg a nagy tanács tagjai az ítéletet. Hadd hívjak most mindenkit arra, hogy nyilván mi ne ezen a szemüvegen keresztül nézzük ezt a mondatot, nézzük az Isten szemüvegén keresztül, aki gyakorlatilag ugyanezt mondta, az én fiam egyedül méltó a halálra, hogy elvegye a bűneinket. És amíg az egyik az irigységre biztat, addig ez hálaadásra hív bennünket, jöjjünk így Isten elé, és imádjuk, szolgáljuk őt hűséggel, azért, amit értünk tett, és azért, akit értünk küldött, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.